Kedves hallgatóm! Az első tesszalonikai levél az Új Szövetségben, csaknem Pál apostol leveleinek a végén található. Pedig ez volt Pál első levele, amit gyülekezethez írt. Körülbelül Krisztus után 52-53 a levél írásának az ideje. Tesszalonika római gyarmat volt. Róma egy kissé más politikát folytatott az elfoglalt népekkel, mint sok más nemzet, amellyel eddig találkoztunk. Például úgy tűnik, hogy ma igyekeznek az emberek amerikanizálódni, mintha ez lenne az ideális. Róma sokkal bölcsebb volt ennél. Nem próbálta közvetlenül megváltoztatni a kultúrát, szokásokat, módszereket, vagy a népek nyelvét, amelyeket meghódított. Ehelyett gyarmatokat létesített, amelyeket földrajzilag szervezett meg a stratégiai pontokon az egész birodalomban. Egy-egy város, ami római gyarmattá vált, fokozatosan átvette a római törvényeket, szokásokat és módszereket. A helyi áruházakban az ember a legújabb ruhaviseleteket látta, amiket Rómában is viseltek. Ezért ezek a gyarmatok nagyon hasonlítottak Rómához. Tesszalonika szintén ilyen római gyarmat volt, és fontos városként vált a római birodalom életének részévé, mint kis Róma. Tesszalonika 160 kilométerre nyugatra helyezkedett el Filippitől, és mintegy 320 kilométerre északra Aténtól. Cicero mondta, Tesszalonika a birodalom keblében van. Pontosan a birodalom közepén, vagy szívében helyezkedett el, és az egyik fontosabb város volt Macedóniában. A várost először Hermának nevezték a területen levő forró forrásokról. Krisztus előtt 316-ban Kasszander, aki Nagy Sándor birodalmának egyik felosztó tábornoka volt, elfoglalta Macedóniát, és Tesszalonikát tette kiinduló pontjává. Tesszalonikéről feleségének emlékére nevezte el a várost, aki Nagy Sándor féltestvére volt. A város ma is létezik, és most Szaloniki a neve. A tesszalonikai gyülekezetet Pál alapította második misszionáriusi útján, és mint a gyülekezet lett belőle. Pál említi ebben a levélben. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában. Első tesszalonikai levél, első rész, 7. vers. Ez a gyülekezet bizonyságot tett azon az egész területen, amit ma Görögországnak neveznek. Pál is úgy beszél erről a gyülekezetről, mint ami példa lett a korintusiaknak a második korintusi levél 8. részének első 5 versében. Emlékszünk rá, hogy Pál és Barnabás külön vált második misszionárius útján. Pál Szilász vitte magával és útközben fölvette Timóteust és Lukácsot. Újból meglátogatta a gyülekezeteket Galáciában, és aztán igyekezett egy szélesebb kört megtenni Kis-Ázsia sűrűn lakott területén, amit ma Törökországnak ismerünk. Azt hiszem, ott akarta folytatni misszionáriusi munkáját, mert harmadik misszió útján Efézus lett a központjává, és azt tette valószínűleg legnagyobb misszionáriusi vállalkozásává. De második misszió útján Isten lelke útakadályt emelt előtte, és nem engedte meg, hogy északra menjen, és nem mehetett délfelé sem. Ezért nyugat felé indult, és Troászban várta a parancsot. Egy macedóniai férfit látott látomásában, ezért átkelt a tengeren Filippibe. Ott azt találta, hogy a macedóniai férfi nő volt, és Lídiának nevezték, aki bíbor árusítással foglalkozott, sőt valószínű, hogy áruháza volt Filippiben. Pál az Úrhoz vezette Lídiát és a város más lakóit, így gyülekezet létesült Filippiben. Pál azután elment Tesszalonikába, és azt olvassuk az apostolok cselekedetei 17. részében, hogy ott töltött 3 szombatot. Pál alig egy hónapig tartózkodott a városban, de ez időszak alatt herkulesi fáradozással végezte a misszió munkát. Pál eredményes misszionárius volt. Tömegeket vezetett ott Krisztushoz. Az alatt a rövid idő alatt nem csak helyi gyülekezetet szervezett, hanem tanította nekik a keresztény hit nagy tanításait is. Pálnak távoznia kellett Tesszalonikából rohamosan, mert nagy ellenkezést támadt az evangéliummal szemben. Kimenekült a városból, és Béreába ment. Az ellenség Béreában is üldözte, és Pálnak onnan is távoznia kellett. Pál Szilászt és Timóteust hagyta Béreában, és átment Aténba. Egy bizonyos idő után Aténból elment Korintusba. Nyilvánvalóan Korintusban ment hozzá Timóteus és Szilász, és hírt vittek neki Tesszalonika felől. 1. Tesszalonikai levél, 3. rész, 6. vers. Timóteus szintén kérdésekkel fordult Pálhoz, mert problémák zavarták a tesszalonikai hívőket. Pál ezekre a kérdésekre válaszolt 1. levelében, hogy oktassa őket, és megadja nekik a szükséges vigasztalást. Jól lehet, Pál már volt Tesszalonikában, alig egy hónapig, érintette az egyház nagy tanításait, közöttük Krisztus második eljövetelének kérdését. Érdekes, hogy Pál nem tekintette ezt a témát olyannak, ami fölülmúlta volna az új megtértek értelmi képességeit. Mégis vannak ma gyülekezetek, amelyek már több mint 100 éve léteznek, és amelyek tagjainak a leghalványabb elképzelése sincs az egyház elragadtatásáról és Krisztus visszajöveteléről, hogy létrehozza királyságát ezen a földön. A tesszalonikai gyülekezet még egy hónapos sem volt, és már tanította őket Pál ezekre a nagy tanokra. Az apostol nyilvánvalóan hangoztatta Krisztus második eljövetelét a hívőknek, és oktatta őket arra, hogy Krisztus visszatérése közel van. Azóta, hogy Pál távozott onnan, bizonyos keresztjének, akik hittek Krisztusban, időközben meghaltak. És ez természetesen felvetette azt a kérdést a tesszalonikaiak elméjében, hogy vajon ezek a szentek részesülnek az elragadtatásban, vagy nem. Pál bemutatja nekik Krisztus második eljövetelét a hívők vigasztalásával kapcsolatban, és ez alkotja ennek a levélnek a témáját. A hangsúly éles ellentétben van Krisztus katasztrófához kötődő dicsőségben való eljövetelével, hogy létrehozza királyságát, és letörjön minden igazságtalanságot, ahogy olvassuk azt a Jelenések könyve 19. részének 11. versétől a 16. verséig. A levélnek 3-as célja van, hogy megerősítse a fiatal megtérteket az evangélium alapigazságában, hogy segítse őket a szent életben való haladásban, és hogy vigasztalja őket Krisztus visszatérésével kapcsolatban. Pál üzenete éles ellentétben áll a pogányság és bálványimádás tanításával, ami Tesszalonikában is jelen volt. Egy pogány feliraton Tesszalonikában ezt olvasták. A halál után nincs újjáéledés, a sír után nincs találkozás ismét. Az 1. tesszalonikai levélben a hangsúly a hívők elragadtatására, Krisztus eljövetelére helyeződik, aki kiemeli egyházát a világból. Az a tény, hogy Krisztus eljövetele megtisztuló reménység az életünk megszentelését segíti elő. Sokan vannak korunkban, akik vitatkoznak a proféciákról, és nagyon sokan érdekességeket látnak bennük. De János ezt mondja, ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. János 1. levele, 3. rész, 3. vers. Ez a reménység tisztító hatással van az életünkre. Nem törődöm vele, hogy mennyire lelkesedsz az egyház elragadtatásának igazsága iránt. Tudni akarom, hogy miként élsz. Vajon ez a remény behatol mindennapi életedbe, és megváltoztatja azt? A második tesszalonikai levélben a hangsúly áthelyeződik Krisztus második eljövetelére, hogy létrehozza királyságát a földön. Nagy különbség van a között, hogy elragadtatunk, és találkozunk az Úrral a levegőben, és a között, hogy ő eljön a földre, hogy létrehozza királyságát. Azt hiszem, sok elferdült teológia van korunkban. Különbséget kell tennünk az elragadtatás és az ő eljövetele között. Pál, Szilvánus és Timóteus, az Atyaistenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikaiak gyülekezetének. Kegyelem néktek és békesség! Első tesszalonikai levél, első rész, első vers. Ez a bevezetés tipikus Pál más leveleire nézve is, de vannak bizonyos különbségek, amikre föl kell hívnunk a figyelmet. Pál csatolja Szilász és Timóteus üdvözletét is a sajátjához. Emlékezzünk arra, hogy Szilász és Timóteus csak most tért vissza Pálhoz a jelentéssel Tesszalonikából. Csatolva neveiket, a tesszalonikaiak tudják, hogy mindnyájan egyetértenek a levél tárgyában. Pál kijelenti alázatát is, amikor csatolja ezeket az embereket a maga nevéhez. Szilász és Timóteus ismeretlen maradt volna, ha Pál nem kapcsolja őket önmagához. Ez nagyon nemes gesztus Páltól. Mindig azonosul a testvérekkel. Nem válik el tőlük, nem emelkedik mások fölé, akik az Úr Jézusért dolgoznak. Erre emlékeznünk kell korunkban, szolgálatunkkal kapcsolatban. Ne emeljük piedesztánra a prédikátorunkat, hanem legyen közülünk való. A lelkészek nagymértékben felelősek azért, hogy magukat igyekeznek megkülönböztetni, mint a klérus tagjait a laikusságtól. Amikor lelkipásztor lettem, még az öltözetem is egészen más volt, mint az átlag embereké. Gallér, fehér ing, fehér vagy fekete nyakkendő. Amikor fölálltam a szószékre, nagyon is úgy néztem ki, mint azok a kis összvérek, amelyek áttekintenek egy fehérre meszelt kerítésen, és úgy éreztem magam, mint egyikük, amelyik ruhába öltözik. Egy napon rájöttem, hogy mennyire nevetséges voltam másoktól eltérő öltözetemben, ami nem hasonlított sem a gyülekezeti vezetők, sem a gyülekezeti tagok öltözetéhez. Egyikük sem viselt hivatalos papi öltözetet, és én eltértem tőlük ebben az öltözetben. Nem gondolom, hogy Isten arra hívott el, hogy másként éljek, mint ők. Amikor azonban tanítom Isten igéjét, nagyon is tudatában vagyok annak, hogy az igét hirdetem, és az ő nevében állok a nép előtt. Ő elvárja, hogy tisztelettudóan viselkedjenek az ő igéjének hirdetői. De ami az életmódot illeti, a tanító vagy a lelkipásztor élete nem más, mint a Krisztus Jézusban hívő bármelyik keresztény élete. Bár csak el tudnánk tüntetni ezt a megkülönböztetést a klérus és a laikusok között. Isten igéje szerint ez hamis megkülönböztetés. Isten nagyon magasra emeli mindnyájunk életének szintjét. Őszintén mondom, hogy a fizetett lelkészség átokká lett az egyházban, jól lehet nem gondolom, hogy másként is lehetett volna tenni a specializációnak ebben a korszakában. Szükséges azonban elismernünk, hogy az egyház eretnekségei éppen a fizetett lelkészség által kerültek be az egyházba. Az egyházban két területen áll fenn veszély. Az egyik az, amikor a lelkész igyekszik magát fölmagasztalni. A másik, amikor a laikus próbál tekintélyt kivívni magának a Biblia területén, pedig még nem is tanulmányozta a Bibliát, csak érintőlegesen került vele kapcsolatba. A legnagyobb kiváltság nekem, hogy Isten teljes igéjét taníthatom. Ha valaki Isten teljes igéjét tanítja, akkor a Biblia minden témájával foglalkozik. Kényszerül az orgona minden billentyűjén játszani, és minden regiszterét használni. Nem lehetséges az egyiket kedvencnek tekinteni, és egy témát hangsúlyozni a többi kizárásával, ha valaki a teljes Bibliát hirdeti. Bár csak ezt a tanítási módszert alkalmaznánk ma a gyülekezeteinkben. Bár csak minden gyülekezet végig menne az egész Biblia tanulmányozásán. A tesszalonikaiak gyülekezetének. Ez talán egy kissé eltérő életstílus és eltérő problémákat takar, mint a filippieké. De akárcsak a filippi gyülekezet, ez is Istenben, az Atyában és az Úr Jézus Krisztusban levő közösség. Nem olvassuk ezt Pál más leveleiben, mert ez az első megírt levele. Csak egyszer mondja ezt, és ez elegendő. Nem akarja ismételni. Amikor az Úr Jézus imádkozott az Atyához, ezt kérte, hogy mindnyájan egyet legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. János evangéliuma 17. rész, 21., 22. és 23. vers. Aki Krisztus Jézusban van, az az Atyaisten gyermeke. Ez nagyon biztonságos hely, sokkal biztosabb, mint bármelyik páncélszekrény. Kegyelem néktek és békesség. A régi kéziratok egy része hozzáteszi, Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ez hivatalos bevezetés, amit Pál alkalmaz minden levelében. A kegyelem jön először, amit követ Isten békessége. Mind a kegyelem, mind a békesség Istentől, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól ered. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban. Első Tesszalonikai levél, első rész, második vers. Pál minden gyülekezetért imádkozott, amit alapított, és Pálnak igen hosszú volt az ima listája, azt hiszem érdekes tanulmányt lehetne végezni, hogy összeírjuk mindazokat, akik rajta voltak az ima listán. Meglepődnénk, ha látnánk, hogy milyen sok gyülekezet, egyén, embercsoport volt Pál ima listáján. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért. Pál hálát ad ezért a gyülekezetért, mert elsősorban példává lettek, és mint a gyülekezetté a többiek előtt. A következő vers az egyik legkiemelkedőbb a Bibliában, és ez követi Pál apostol mintáját, amit megtalálunk írásaiban. Hangoztatja a hármasságot, mert szüntelen emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát. Első Tesszalonikai levél, első rész, harmadik vers. Emlegetjük hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységeteket. Ez nagyon fontos verse a Szentírásnak, és gazdag jelentést hordoz. Pál társítja a három keresztény áldást, hit, remény és szeretet. Az első korintusi levélben szintén összehozza e három erényt. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Első Korintusi levél, 13. rész, 13. vers. Ebben a versben Pál lényegében a keresztény élet három erényét írja le. A múlt a hit cselekedete, a szeretet a jelen fáradozása, a jövő a reménység álhatatossága. Ez a keresztény életrajza és a keresztény élet állandó, örökké tartó vonása. A hit, remény és a szeretet elvont főnevek. Úgy tűnik, hogy ezek fölül emelkednek rajtunk, de mi itt élünk-e földön? Miként hozhatjuk ezeket be az űrből és elméletből a valódi életbe? Miként válhatnak ezek valósággá az elvontság helyett? Ez olyan, mint egy építész története, aki szerette a gyermekeket. Az egyik napon lefektetett egy betonjárdát, és befejezte délután. Visszatért másnap reggel, és látta, hogy egy-egy gyermek végigment a friss betonban, és ott hagyták lábnyomaikat. Nagyon dühös volt, és kezdett kiabálni. Aki ott állt, ezt mondta: azt gondoltam, hogy szereti a gyermekeket. Az építész ezt válaszolta: szeretem elvontan, de nem a betonban. Itt az a kérdés, hogy miként öntjük ezeket az elvont szavakat valamilyen konkrét formába. Pál apostol ezeket a szavakat a mindennapi élet nyelvén magyarázza. Beleviszi az élet forgatagába, ahol a gyalogjárdán találkozunk az emberekkel. Figyeljük meg, hogy ezt miként cselekszi. A hit munkája, a szeretet fáradozása és a reménység álhatatossága az a három kifejezés, amiben idézi a tesszalonikai hívők életében levő három megnyilvánulást. Miként fordultak Istenhez a bálványoktól? Ez a hit műve volt. Miként szolgálnak az élő és igaz Istennek? Ez a szeretet fáradozása. Miként várják a fiút az égből? Ez a reménység álhatatossága. Imádkozzunk! Uram, segíts meg, hogy amin tanulmányozom a tesszalonikai leveleket, bennem is nyilvánvalóvá legyen a hit műve, a szeretet fáradozása és a reménység álhatatossága. Ámen.